Jó estét az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban Orbán Krisztián, az Orient pénzügyi tanácsadó ügyvezetője. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy azt mondta, hogy a vezető nem arra való, hogy az agregált népakaratot végrehajtsa, hanem hogy megmondja, merre van előre. Választások jönnek, nagyon sokan szeretnék előre tudni, hogy merre van az előre. Mit kell figyelni, amikor azt akarjuk megítélni, hogy az a vezető az saját maga koherensen látja-e a saját irányát előre? Mit nézzünk?
Az az igazság, hogy én nem hiszem azt, hogy a választási kampány formátuma az lehetőséget biztosítana arra, hogy ezzel kapcsolatban különösebb mély belelátást szerezzen magának az ember.
Úgyhogy Lutfi, nem?
Nem. Hát olyan vizekre elvezünk, amihez én nem értek igazából.
De amit arra ugye... nem azt akarom, hogy mondja meg, hogy ön szerint melyik párt a jó, meg melyik a rossz, hanem hogy egyáltalán mit érdemes nézni, amikor azt figyeljük, hogy valaki a jövőről mit mond.
Szerintem általában véve arra érdemes odafigyelni, hogy tényleg látunk-e egy koherens víziót. Különösen ebben a helyzetben, nem arról van szó, hogy valami fajta kicsi részleteket kellene kiigazítani abban, ahogyan Magyarország hajója megy előre, hanem tényleg egy alapvető irányváltásra van szükség. Én azt hiszem, hogy ezen alapvető irányváltás kapcsán kell mindenkinek eldönteni azt, hogy amit hall, az neki tetszik-e, vagy nem, amit hall, az hitelesen neki, vagy nem. Nem hiszem egyébként azt, hogy ebben a tekintetben egy gazdasággal foglalkozó ember bármennyire is jobb helyzetben lenne ennek eldöntésében, mint valaki más. Hiszen nem csak arról van szó, hogy amit mond valaki, az úgymond igaz-e, vagy sem, vagy hogy úgymond, hogy igaza van-e, vagy sem, hanem arról is, hogy amit mond, az hitelesnek tűnik-e, hogy azt gondoljuk-e, hogy tényleg az fog megvalósulni. Tehát én azt mondom, hogy nagyon, nagyon összetett ez a kép, amiben nem gondolom azt, hogy egy gazdasággal foglalkozó ember jobb szituációban lenne az eldöntésben, mint bárki más.
Milyen időtávra érdemes végig gondolnia egy vezetőnek, hogy mit akar csinálni. Azért kérdezem, hogy olyanok vagyunk, hogy mindent jövőre szeretnénk. Jövőre csökkenjen az adó, jövőre emelkedjen az életszínvonal, jövőre legyen kisebb az állam, minden jövőre legyen. Mennyit kell nézni?
Én azt gondolom, hogy ebben az esetben legalább 5 évet. Legalább 5 évben érdemes gondolkodni. Azok az irányváltások és azok a változások, amire Magyarországnak szüksége van, nyilvánvalóan nem fognak kifutni 1-2 év alatt. Elkezdeni természetesen el kell őket mindjárt az első évben, de látható módon, érzékelhető módon kifutni, én azt gondolom, hogy van közülük olyan, amelyik ennél sokkal hosszabb távon fog. Hadd mondjak egy példát, amelyik szerintem látszólag nem gazdasági kérdés, pedig hát az egyik legfontosabb gazdasági kérdés, és az pedig a hazai cigányság integrációjának kérdése. Amik ezzel kapcsolatban, amiket leírtak, és én azt gondolom, hogy mostanra még nem is panaszkodhatunk arra, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban kiváló tanulmányok Magyarországon, mert én azt hiszem, hogy mostanra már nagyon jó írások vannak, amik arra mutatnak rá, hogy bizony-bizony ez a dolog csak akkor fog működni, és csak akkor működött legalább nyomokban, amikor volt egy bölcsödei képzés, volt egy mindenki számára elérhető óvodai képzés, és ezek után nem az általános iskolának kellett bizonyos óvodai funkciókat ellátni. Tehát az az igazság, hogy azt hiszem, hogy ez például tipikusan példa arra, hogy ahhoz, hogy ez, amikor ez elindul, utána lehet, hogy 20 éves határ, 20 év múlva lesz igazán jól érzékelhető gazdasági haszna, akkor azonban ahhoz képest, mintha ez nem valósulna meg, egészen elképesztő különbség lesz a két kimenet között.
De ez utoljára nem a szocializmusban működött jól, amikor a családfőnek még volt jövedelme, hogy a gyereket óvodába, iskolába járassa?
Hát ugye ez a jövedelemtől független volt
Mert kötelező volt, de ma igen. Is kötelező, és ma sem így működik.
Nem. Hát az óvoda, meg különösen a bölcsöde, azok nem kötelezik, és az óvodának talán csak az utolsó éve kötelező.
A bölcsödéből nincs is elég.
Így van, hát ez a probléma. Hát ez a probléma. Nincs elég óvoda, nincs elég bölcsöde. Hát ez a fundamentális probléma. És egyébként csak, hogy visszacsatoljak, tehát, hogy abban az időszakban, mint a 80-as években, Isten igazából a dolognak ez a része valóban működött, egy szándékolatlan hatása volt mindennek, ami működött, ugyanis mindenkinek volt munkája, vagy legalábbis munkahelye, amelyik kialakított egy olyan rutint, amelyik igenis elősegítette az integrációt, illetve azon keresztül, hogy működött a munkarutinja, kialakított egy olyan szocializációt, amelynek segítségével lehetővé vált az, hogy a cigányság jobban integrálódjon, mintha ez nem lett volna. És amit látunk a 90-es években és a 2000-es évek elején, megint ezek nem a saját gondolataim, hanem próbálom az ezzel kapcsolatos olvasmányélményeimet összefoglalni most, azok azt mutatják, hogy megszűntek a munkahelyek, kialakult azzal, tehát megszűntek a munkahelyek, egy csomó ember, és közöttük rengeteg cigány ember gyakorlatilag arra lett kényszerítve, hogy segélyen éljen, ami utána egy önmagát fenntartó életmóddá is vált közülük sokaknál, amelyik egy a többségi társadalom életvitelétől alapvetően eltérő életvitelt kezd szocializálni, és ezért van az, hogy lényegesen nagyobb feszültségeket látunk most, mint esetleg láttunk 20-25 évvel ezelőtt. A dolog ott kezdődik, hogy ha nincsen az embernek munkája, akkor nem igazán tud integrálódni abba a társadalomban, amiben él.
Nekem az érdekel leginkább most, hogy közgazdasági szempontból nem emberi jogi, és nem egyébként helyes szempontból, közgazdasági szempontból vonzóvá tudját tenni akár ön, akár más szakértő, például a cigányok társadalmi integrációját egy olyan társadalommal, ahol nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem baj az, ha nekik rossz, ameddig nekem nem annyira rossz.
Az a helyzet, hogy szerintem bárki, aki a magyar állam érdekeit nézi, és ugye azt várjuk azért a legfelső döntéshozó pozícióban lévő emberektől, hogy a Magyarország érdekeit nézik, bárki, aki Magyarország érdekeit nézi, attól én annak egy teljesen triviális felfedezés azt gondolom, hogy különösebb magyarázatot nem is igényel, ha meg igen, akkor nagyon gyorsan el lehet mondani, hogy miért, hogyha azt, hogy azt belássa, hogy a cigányság integrációjának elmaradása az gigantikus társadalmi és gazdasági károkat fog az országnak okozni. Ezzel szemben, hogyha ez az integráció sikeres, az óriási gazdasági hasznot fog az országnak hajtani. Lehet, hogy vannak individuumok, lehet, hogy vannak emberek, lehet, hogy sokan vannak emberek, aki ön azt mondja, hogy nem, hogy őket nem érdekli, sőt, akár ellen érdekeltek, de hogy össztársadalmi és összgazdasági szinten ez mindenképpen egy pozitív fejlemény lenne, efelől a legkisebb kétség sincs.
Miért nem sikerült ez ön szerint egyik szabadon választott kormányunknak sem? Nem a szándékon múlott, mert én hallottam, hogy erről beszélnek, persze mindig a választások közelettével.
Hát én szerintem viszonylag egyszerű a kérdés, hát rengeteg ostoba döntés született ebben a kérdésben. Tehát, ennek egy része valószínűleg megkerülhetett. Ennek egy része önmagában nehéz volt. Ugye a foglalkoztatottság fenntartása, a 90-es években a nagy elbocsátások, a szénbányák bezárása, egy csomó nehézipari gyár bezárása, ez önmagában kreált egy nagyon nehéz helyzetet. Azonban ezt a valamennyire elkerülhetetlen nehéz helyzetet a saját döntéseinkkel még tovább romboltuk, és bölcsödék és óvodák leépítése. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben talán a legtöbb kárt ez a terület okozta. Mondom ezt úgy, hogy nem vagyok a témának egy szakavatott szakértője.
Uh-huh. Hadd térjek vissza az eredeti kérdésemhez. Mit kell még figyelni egy politikai erő jövőképében? Az integráción kívül, az oktatáson kívül, ezt a kettőt könnyű belátni. Mit nézem még?
Én azt tudom mondani, én kicsit megkerülöm a kérdést, de azt hiszem, hogy lényegében ugyanarra fogok válaszolni, amit ön mond, vagy hogy legalábbis a végeredmény ugyanaz lesz. Az, hogy mik azok a pontok, amire szükség van ahhoz, hogy Magyarország, mi az, amit azért már most látni lehet, hogyha arra keressük a választ, hogy ahhoz, hogy 10 év múlva ez az ország egy virágzó, növekvő az állampolgárainak munkalehetőséget és kiemelkedési lehetőséget nyújtani tudó ország legyen, ahhoz melyek azok a dolgok, amire szükség van.
Úgy, hogy az első hatások 5 év múlva fognak érződni.
Így van. Azt gondolom, hogy abszolút rendkívül fontos az, hogy lássunk egy világos stratégiát arra nézve, hogy hogyan lesz megfelelő mennyiségű tőke az országban. Lássunk egy világos stratégiát arra nézve, és ezt tőkét nem lehet a semmiből teremteni, bizony annak egy jelentős részének külföldről kell jönni. Ezzel párhuzamosan látni kell azt, hogy a külföldi tőke megjelenésével óhatatlanul szintén megjelenő a kis és középvállalatok számára káros fejleményeket hogyan tudja ellensúlyozni a magyar állam. Tehát miközben óriási szükségünk van a külföldi tőkére, a magyar államnak tudnia kell, egy világos stratégiával kell rendelkezni arra, hogy a magyar vállalkozókat hogyan támogatja, a magyar vállalkozásokat hogyan támogatja, hogy a náluknál sokkal-sokkal nagyobb multinacionális cégekkel szemben legalább itthon eséllyel vegyék fel a versenyt. Határozza meg a magyar állam, vagy a mindenkori gazdaságpolitika, hogy melyikek azok az iparágak, ahol azt szeretné, hogy legyenek versenyképes kis és középvállalatok.
Tehát hazudni nyilván nem lehet, úgy kell a külföldi tőkét ide vonzani, hogy megmondjuk nekik már az elején, hogy egyébként nem ti vagytok ebben az országban a preferált erő.
De ez nem ezt jelenti. Tehát, hogy megint vannak ennek olyan példája, amik egyébként viszonylag jól működnek Magyarországon, csak ezt kell kiterjeszteni. Például, ha egy nagy autóipari gyár jön Magyarországra, nyilvánvaló, hogy senkinek nem célja, hogy nagy magyar autógyár legyen, nem reális cél nagy magyar autógyár. Az viszont célja, hogy annak sok magyar beszállítója legyen. És lehet olyan üzletet kötni, hogy azt mondjuk, hogy te nagyobb támogatást kapsz Magyarországra, ha jössz, ha cserébe a magyar beszállítók aránya nem X, hanem X plusz 10%. Tehát, hogy tudni kell, hogy melyikek azok a területek, ahol azt gondoljuk, hogy ez működik. De hogy térjünk vissza a mezőgazdaságról, hogy egy olyan területről beszéljük, ahol ez nyilvánvalóan nem működik ma. Ki kell jelölni a mezőgazdaságnak azt a néhány területét, ahol azt tudjuk mondani, hogy igen, azt gondoljuk, hogy 10 éves távlatban Magyarországnak van esélye arra, hogy ebbe európai szinten meghatározó játékos legyen. Ide kell hozni néhány azon a területen meghatározó nyugati vállalatot, kell kötni velük olyan szerződéseket, aminek a lényege, hogy részt vesznek a magyar gazdák, vagy az ezzel foglalkozó magyar agronómusok, szakembereknek a képzésében. Ők itt megcsinálhatják a saját üzletüket, mi pedig lehetővé tesszük, hogy miközben ők megcsinálják az üzleteket, a magyar vállalkozó, a magyar gazda megtanulja tőle, amit meg kell ahhoz, hogy ebben versenyképes legyen Magyarország, és akkor mindenki jól jár, ők is megcsinálták itt az üzletüket, de az ő sikerükre mi építve létre tudunk hozni sikeres magyar középvállalatokat, akik szintén erre támaszkodnak. Nem gondolom én azt, hogy bármilyen szinten, tehát nem szükséges ennek a kettőnek a szembeállítása, egyszerűen egy intelligens kormányzásra van szükség, egy olyanra, amelyik, amikor célú tűzi, nem csak azt tűzi célú, hogy tőkét hozzon, hanem azt is, hogy ennek a szerte ágazó hatása az egész gazdaságra egy 10 éves horizonton pozitív.
Ez világos. Eddig arról beszéltünk, hogy mit kell tennie egy jó kormánynak. Nézzük, mit kell tenni nekünk magunknak. Kisvállalkozók vagyunk. Az a célunk, hogy nagyvállalkozók legyünk, mi más lenne. Mit kell magunkon fejleszteni? Elég jó a kultúránk? Elég jó minőséget termelünk? Eléggé stabilan termeljük azt a minőséget?
Én abból az iskolából jövök, abból a gondolkodási iskolából jövök, amelyik azt gondolja, hogy az ösztönzők alapvető fontosságúak, amikor a gazdasági cselekvést nézzük. Én azt gondolom, hogy a világ talán egy vagy egyik legtisztább gazdaságából jövő ember, akár egy finn, akár egy szingapúri embert, ha ledobunk Magyarországra, egy finn vagy egy szingapúri vállalkozót, 5 év után ugyanazokat a technikákat fogja, legkésőbb 5 év után ugyanazokat a technikákat fogja használni, mint amit a magyar vállalkozó.
Vagy ilyenhol, ha nem.
Vagy ilyenhol. De egész egyszerűen arról van szó, hogy ameddig az ösztönzőket, az állam által kialakított totálisan torz ösztönzőket nem választjuk meg, addig Isten igazából farrahányt borsó arról beszélni, hogy jobb minőség kéne, növekedni kéne. Volt olyan felmérés, amik azt mutatta, hogy hát a magyar kis- és középvállalkozások nagy része nem is akar nőni. Ennek azonban egy jó oka van. Abban a pillanatban, hogyha én azt mondom, hogy meg tudom oldani 2-3 evás céggel a munkavállalóimnak a fizetésének a kifizetését egy normális költség mellett, addig, és ez azon a méreten tudok működni, hogy nem tudom, 5 embert ki tud fizetni 2-3 evás céggel, vagy lehet, hogy kicsit többet is, akkor, és ez így működik, akkor ez egy fenntartható üzleti modell. Abban a pillanatban, ha ő nagyobb akarna lenni, akkor ő személyesen nem tudná tovább ezt a rendszert működtetni, és aránytalan kockázatot vállalna. Miután Magyarországon az adóelkerülés, azaz üzleti modelleknek a fundamentális részévé vált a kis- és középvállalkozói szektorban, egyszerűen nem várhatjuk tőlük, hogy még nagyobb kockázatot vállaljanak azzal, hogy olyan, hogy kiterjesztik azokat a technikákat, amiket ma személyesen kontrollálnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez klasszikus példa arra, hogy az állam hogyan teszi tönkre a magyar gazdaságot.
De az a gondolkodási iskola mit mond az adóváltozások, az adók jobbá válásának hatásáról? Nem akarnak a vállalkozók még többet kaszálni? Hanem egyszerűen megtanulják, hogy itt jobb lehetőség van, akkor az a fair, ha én is ehhez alkalmazkodom.
Most arra gondol, hogy esetlegesen az történne, hogyha csökkennének az adók, akkor az emberek ugyanúgy adót csalnának, csak éppen többet tennének zsebre?
Van egy ilyen legenda, de nem tudom.
Én Ugye ezzel kapcsolatban azt tudjuk csinálni, hogy megnézzük, hogy külföldön mi történt a nagy adóreformok kapcsán, és ott többé-kevésbé az a tanulság, hogy ameddig kicsi változások vannak, 2-3-4-5% lecsípve innen-onnan, amonnan, az nem változtatja meg a magatartást. Azonban, hogyha valóban radikális változás történik, az fundamentális változást tud a cselekvésben is meghatározni. Nem egyik napról a másikra, az a fontos, hogy ez a változás hiteles legyen. Ha nem hiteles, akkor semmi más nem lesz, mint az emberek learatják az ebből jövő hasznot, ahogyan azt ön is mondta. Azonban, ha elhiszik, hogy ez évekig így marad, akkor minden, akkor az esetek nagy többségében egy jelentős részüknél a valódi magatartásbeli változás jön. Persze, lesznek emberek, akik a világ legkisebb adókulcsa mellett is csalnának. De én azt gondolom, hogy a magyar vállalkozók döntő többsége boldog lenne, hogyha nem lenne kitéve annak, hogy mindannyian tudjuk, hogy ha igazából egy magyar vállalkozáshoz kiszáll az APEH, és akar valamit találni, fog találni. Ez egy totálisan abnormális helyzet. Ez gyakorlatilag az állami önkénynek egy formája. Hogyha én próbálok életben maradni, akkor az APEH, hogyha akar, akkor mindenképpen meg tud vágni, ez nem egy normális helyzet.
Mi egy radikális változás a magyar adórendszer szerkezetében és az elvonás mértékében? Egy közgazdász mikortól számítja radikálisnak?
Én azt gondolom, hogy a szerkezetét tekintve akkor lenne nagyon jelentős, hogyha a munkaerőt terhelő, tehát a munkát terhelő adók és járulékok, tehát összesített költség, az lemenne arra a szintre, ami mondjuk a régiónak az átlaga. Szerintem az egy jó összehasonlítási alap, mert ha máshol meg lehetett csinálni, akkor valószínűleg nálunk is meg lehet csinálni.
Ugyanazon az áron? Mert akik korábban megcsinálták, lehetne ország példákat mondani, fizettek érte sokat.
Rövid távon fizettek érte sokat, hosszú távon meg óriási nyertek rajta.
Tehát muszáj lenne megcsinálni munkaterhelő járulékok régiós átlag szintjére.
Egyszerűen nem lehet, mert egyszerűen nincs alternatíva. Hogyha azt mondjuk, hogy harcolunk a működő tőkéért, sokkal élesebb a verseny, mint volt, akkor mi egy teljesen lehetetlen helyzetben vagyunk, hogyha nálunk csak az adók miatt 50-70%-kal magasabb az ilyen jellegű költségek, mint mondjuk Lengyelországban.
Ez a mérték a szerkezetével mit érdemes csinálni?
Az egyik dolog az, hogy aránytalanul nagy, a szerkezeték tekintve pont a munkát terhelő az, ami aránytalanul nagy Magyarországon. Most meglepő módon Magyarországon az áfa is nagyon magas, és ennek pedig az az oka, hogy összességében a magyar állam kiadásai lényegesen magasabbak, mint a környező országokban a GDP arányos kiadásai az államnak. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy a kiadások szintjét is lejjebb kell hozni ahhoz, hogy valami fajta valódi adóreformot valódi adóátalakítás meg lehessen valósítani.
De hát azt kell hinnünk, hogy az államnak jelenleg is olyan fölösleges kiadásai vannak, amivel ezt az adócsökkentést ellentétezni tudja.
Ez totálisan
tény. Ezek a fölösleges kiadások?
Megint azt tudom mondani, hogy nagyon egyszerű. Tehát nem szabad belemenni ennek abban a részébe, hogy egyenként elkezdjük nézegetni és beszélni róla, mert mindig lesz egy érdekelt ember, aki megmagyarázza nekünk, hogy miért van óriási szükség.
Persze, azért is nem azzal kezdtem, hogy akkor az oktatásból vegyünk el, vagy az...
Hanem egészen egyszerű. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól meg lehet csinálni ezt az összehasonlítást. Magyar állam kiadásai hozzánk hasonló országok kiadásai, vegyük a visegrádi négyeket, ugye Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország. Hasonlítsuk össze, hogy mik azok a kiadási elemek, amiben Magyarország nagyon eltér. És ez alapján látni fogjuk, hogy van 2-3 olyan terület, ahol Magyarország a takarón túl nyújtózkodik. És szembe kell azzal nézni, az egy kiváló érv, hogy hát, de hogyha nem lennének ekkorák a szociális kiadások, akkor az mennyire rossz lenne. És ezzel senki nem vitatkozik, csak én azt gondolom, hogy a kérdés feltevése rossz. A kérdés az valójában úgy merül fel, hogy mi az a szint, amit egy ilyen jó módú ország, vagy ilyen nem jó módú ország megengedhet magának. Mert hogyha abból indulunk ki, hogy ki mindenki érdemelne több pénzt, akkor nagyon hamar még többet költenénk. A kérdés az, hogy mennyi van.
Igen, minden politikus ezt szokta mondani, pláne hogyha éppen bukás közben van, de választás előtt ritkán szoktak politikusok erről beszélni. Hogy lehet elmagyarázni az embereknek, hogy a takaró rövidebb, mint amihez ők eddig hozzászoktak? Egy kormányfőnk ebbe már belebukott. Nem csak ebbe is.
Mármint, hogy...
Gyurcsány Ferenc, ugye ebbe bukott bele, ő hozta mindig a takarós példát.
Hát én nem tudom, hogy ebbe bukott-e bele, erről is. Azt gondolom, hogy vannak alternatív elképzelések, de az mindenképpen igaz, hogy én azt hiszem, és akkor megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy miért van egy ország, miért választ az ember magának miniszterelnököt egy ország, és miért nem sorsolja azt. Én azt gondolom, hogy azért nem sorsoljuk a miniszterelnököt, hanem azért választjuk, mert azt gondoljuk, hogy olyan embert fogunk kapni, aki képes arra, hogy képes arra, hogy elmagyarázza az esetlegesen kellemetlen ügyeket is a mindenkori szavazóknak. Ezt hívják úgy, csúnya anglicizmussal, hogy leadership, vagy vezetői képesség. Gyakorlatilag pontosan ezért választjuk magát a politikust, aki vezetni fogja az országot. Tehát ez a legfontosabb képesség, hogy azt a víziót, amit ő gondol, azt egy demokratikus rendszerben meg tudja valósítani. Hát diktatúrában megvalósítani egy víziót, az egy teljesen más képesség. Demokratikus rendszerben attól jó a vezető, hogyha el tudja fogadtatni a vízióját és annak az árát az emberekkel. Én nem érzem ezt egy annyira ördöngös dolognak. Csomó országnak voltak jó politikusai, arról lehet őket meg jó vezetői, arról lehet őket megismerni, hogy nem csak a népszerű dolgot tudták elfogadtatni, hanem a népszerű.
Azért butult el ennyire az arcom, miközben beszélt, mert megpróbáltam elképzelni annak a politikusnak az ábrázatát, aki mindazt, amit ön itt ebben az elmúlt egy órában elmondott, egyszerű mondatokban elmondta volna a népnek is. Nem jött be senki. Tud ilyet? Aki azt mondja, hogy kellemetlen lesz emberek.
Nem. Én nem hiszem, hogy az a fontos, hogy én erről a kérdésről mit gondolok, hogy ki van, vagy ki nincs.
Nem mondja meg, hogy kire gondol, de van az arca, ha behunja a szemét, van egy ember a szem előtt, aki azt mondta, aki nagyjából ezt így ráhozható?
Én inkább azt mondanám, hogy szerintem a legrosszabb reakció az lenne, azt mondanánk, hogy nálunk ilyen biztos nem lesz, dobjuk oda a gyeplőt a lovak közé, aztán lesz, ami lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából előbb-utóbb lennie kell egy ilyennek, ki fog derülni, hogy a mostani kormány az ilyen vagy nem. Én azt hiszem, hogy nem mostani, a következő kormány ilyen vagy nem. Ezt nagyon hamar látni fogjuk, szerintem ez egy fél éven belül nyilvánvaló lesz.
5 év múlva fogjuk látni, azt mondta. Az eredményét, az eredmény, a bőrünkön, akkor fogjuk érezni.
Így van, de magát a lépéseket, amiket kezdeményezek, azokat valószínűleg nagyon hamar látni fogjuk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Isten igazából az a kért. Tehát egy fél év múlva ezt szerintem nagyon világosan látni.
Fél év múlva egy kormányprogramból ezeket a kérdéseket, amiket most nem tudunk megválaszolni, nem tud megválaszolni, mert hogy nem tudjuk a kiindulási pontot, meg az irányt se igazán, az látható?
Az első intézkedésekből mindenképpen, az első pár hónap retorikájából is mindenképpen, és a jövő évi költségvetésből pedig egészen egyértelműen, ugye ezt október végére be kell nyújtani, úgyhogy az most már 6 hónap is itt van.
Milyen költségvetést érdemes csinálni? Ez már olyan távoli kérdés, mert még meg sem választották a következő kormány, de volt itt vita 2 éves költségvetésről, éves költségvetésről, mind a kettő mellett hoztak érveket és ellenérveket. Milyen a jó?
Azt gondolom, hogy nem a jóságát nem az határozza meg, hogy 1 éves, 2 éves vagy 3 éves az adott költségvetés, hanem igazából az, hogy kirajzolódik-e belőle egy világos gazdasági stratégia.
Ugye? De ha van egy 2 éves költségvetésünk, én ha vállalkozó lennék, akkor azért beljebb érezném magam, mert legalább azon 1 évig még nem lehet változtatni a következő évig.
Én azt gondolom, hogy ez például egy kiváló érv mellette. Mint hogy el lehet mondani érveket ellene is. Nyilvánvalóan az egy kormánynak az egy kormányon kiváló kontroll, hogyha évente el kell fogadtatnia egy költségvetést. Ez egyfajta szembenézés, egyfajta újra átgondolása a dolgoknak, és ahogy ön is mondja, egy 2 éves költségvetés pedig kiszámíthatóságot ad. Vagy egy nagyobb kiszámíthatóságot ad például a vállalkozóknak. Én azt gondolom, hogy nem ez a lelke a dolognak, nem ez az igazán fontos dolog, hanem az az igazán fontos dolog, hogy egy világos vonalvezetés kirajzolódik-e abból a költségvetésből. És az elmúlt 20 évből, ez azért volt talán kevésbé látható, mert volt egy implicit gazdaságstratégia, amit úgy senki nem mondott ki, de úgy létezett. Amely gazdaságstratégia többé-kevésbé úgy hangzott, hogy hát aki jön, az jön, mi majd egyenként, esetenként mindent megteszünk azért, hogy jöjjenek, de úgy az egész országot nem próbálja megmondani a kormány, hogy az egész ország, az egész magyar gazdaság merre menjen. Én azt gondolom, hogyha ez az egyik véglet, és a teljes kontroll a másik, akkor biztos, hogy egy icipicit el kell, legalábbis egy icipicit el kell mozdulni a több előrelátást, a hosszabb távú horizontot igénylő megoldás felé, és sokkal kevésbé ez a lovakat, a gyeplőt a lovak közé megoldás, amire szükség lesz. Tehát, és ennek az egyik következménye az kell, hogy legyen, sokkal explicitebb és sokkal jobban láthatóvá kell, hogy váljon az a gazdaságstratégia, amire épül maga a költségvetés.
Minden résztvevő számára, kicsi, nagy, külföldi, magyar, közepes, mindenki találja meg benne a helyét és a következő 10 évét?
nem, hanem körülbelül lássa azt, hogy mi ez az ország, milyen irányba akar menni, mit akar csinálni. Mert hogyha az egyes aktorok, ha az egyes szereplők számára ez nem világos, hanem mondjuk csak a pénzügyminisztérium munkatársai vagy a kormány munkatársai számára világos, akkor igazából nem érte el a célját. A vízió felvázolásának az a célja, hogyha egy vállalkozó ebben van, tudja azt, hogy igen, látom azt, hogy Magyarországon a következő 5 iparág lesz különösen kiemelten kezelve és támogatva, nagy valószínűséggel támogatási pénzt ezeken a területeken lehet, látom azt, hogy 3-4 éven belül a munkát terhelő adók azok így fognak változni, és az egyéb kérdések pedig így fognak változni, akkor én el tudom azt dönteni, hogy nekem például megéri-e a jelenlegi üzletembe egy 5 éves beruházást megtenni.
Orbán Krisztián, köszönöm szépen.
Köszönöm.